A Szabad Európa mai podcast műsorának a vendége Virváth Péter, az ING vezető elemzője. Kicsit a gazdaság jelenlegi állapotáról fogunk beszélgetni. Ugye legutóbb 2008-ban söpört végig egy globális gazdaság és pénzügyi krízis a világon. Miben különbözik ez a jelenlegi válság a 2008-as krízistől?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben különbözik. 2008-2009-ben egy pénzügyi válságból indultunk ki. De hogyha visszaemlékszünk, akkor volt egy komolyabb pénzügyi válság, onnan elindult egyfajta gazdasági bedőlés, ami aztán kiáltott a munkerőpiacon át, a hitelpiacra és mindenre. Én azt mondom, hogy 2020-22-es időszak, ezért nehéz lenne elválasztani egymástól ezt a Covid-válságot, meg az energiakrízist, mert hogy itt is több hullámról beszélünk. Azért ez nem abból indult ki, hogy volt egyfajta pénzügyi probléma. 2020-ban, 19 végén 20-ban ez egy pandémia okozta új helyzet volt a világban, ezzel a mai modern közgazdaságtan még nem is találkozott. Miután elindult a pandémiából való helyreállás, ugye akkor találkoztunk először azzal, hogy az az óriási muszájból történő megtakarítás egész egyszer ráesik a piacra, és közben vannak kínálati korlátok, nem tudunk annyit termelni, nincsen elegendő energiatermelés sem, főleg ugye azért, mert hogy bizonyos szektorok még mindig akadoztak, leálltak, nem volt alapanyag, nem volt szállítás. És innentől kezdve kialakult egyfajta egyensúlytalanság, és ebből kialakult egy első hullámos energiaválság, ami aztán a háborúval ért el egy újabb szintre.
Ugye 2020-ban ugye az történt, hogy a koronavírus járvány miatt leállt az egész világ.
Igen.
És az emberek nem tudtak fogyasztani, tehát kialakult egyfajta megtakarítás.
Kialakult egyfajta olyan túlzott megtakarítás, aminek nem szabadott volna nyilván kialakulnia, de hát hogyha be van zárva a bolt, és nem tudunk elmenni, akkor nem költünk nyilvánvalóan.
És a védőoltások megjelenésével ez így hirtelen
oldódott. Pontosan. Hirtelen feloldódott, ráesett egy óriási kereslet a piacra, mindenki őrült módjára be akarta pótolni az elmaradt nyaralásokat, az elmaradt utazásokat, az elmaradt vásárlásokat, és így gyakorlatilag egyszerre minden ráesett a piacra. Közben azért a kínálati oldalon pedig nem volt minden rendben, nem volt megfelelő alapanyagellátás, nem volt elegendő termék, nem volt elegendő ember, aki szolgáltasson. Tehát innentől kezdve egy nagyon komoly probléma alakult ki, tehát érezhetjük, hogy ez nem egy pénzügyi jellegű sok, nem egy olyan sok, ami igazándiból a pénzpiacokból indult ki. Tehát innentől kezdve ez a 8-9-es időszak és ez a 20-22-es időszak, ez teljesen szeparálható. Ugye, ha magyar szempontból nézzük a helyzetet, már pedig nyilván abból szeretnénk, ugye ott ez a 2008-9-es válság, az abszolút egy hosszú távú, 7-10 évig tartó kiigazodást indított el. Egész egyszerűen olyan mértékben felhalmozódott a hitelállomány akkor a vállalati szférában, meg a háztartásoknál, arról nem is beszél, hogy ennek hát nyilván nagy része az alapvetően inkább devizahitel volt, hogy ez egy úgynevezett mérleg alkalmazkodást indított el. Nem volt lehetőség új hitelt fölvenni, sőt mindenki azon között, hogy legalább a meglévőt vissza tudja fizetni, és hát ez fogta vissza a fogyasztást. Még ugye most 2020-tól egész egyszerűen arról van szó, hogy fizikailag nem tudtunk fogyasztani, nem azért, mert a hitelünk ugrott meg, vagy hitelt törlesztünk, hanem egész egyszerűen nem tudtunk elmenni vásárolni, vagy azért nem tudunk elmenni éppen a hotelba, mert be van zárva, mert olyan költség sokkal szembesül az energiaválság miatt, mert bezárták a kapukat, és pont. Tehát ez egy teljesen más jellegű történet, éppen ezért egyelőre azt nagyon nehéz megmondani, hogy meddig tarthat, és milyen mély lehet ez a válság. Azt látjuk, hogy nagyon sok elemből áll, ami mindenképpen biztató, mert hogyha egy nagy, mély kiinduló pontunk van, az sokkal nehezebb és sokkal több ideig tart megjavítani, úgymond. Míg itt sok kicsi sok rakódott egymásra, és hogyha esetleg mondjuk csak példaként Kína abba hagyja a zero covid politikát, amire azért van némi esély esetleg itt áprilistól, legalábbis ezek a legfrissebb hírek, akkor legalább már a kínai oldali termelési probléma megszűnik, onnan már működik a szállítás, működik az alapanyagellátás. Lényegében a válságnak az egyik méregfogát talán ki lehet húzni. Nyilván közben még az energia oldalon az, hogy a szankciók életben vannak a különböző nyersanyagokra, ami Oroszországból Európa felé vagy a világ más tájára menne. Ezt nyilván meg kell oldani, ezt rövid távon nem lehet megoldani. Tehát én inkább azt mondanám, hogy hogyha el is húzódik valamennyire ez a válság, ez sokkal inkább egyfajta strukturális átalakulás lesz, nem pedig egy sok jelenség, hanem egész egyszerűen meg kell tanulnia főleg Európának, illetve azoknak a gazdaságoknak, amelyek nagyon fügtek az olcsó energiától, és cserébe viszont high-tech termékeket gyártottak. Ugye lényegében a német modell is ebben van beleépítve valahol köztesként a magyar gazdaság. Nagyon nehéz megmondani, hogy ez milyen jellegű válság lesz, mennyire lesz hosszú, de inkább azt gondolom, hogy ez egy sekélyebb lesz, lehet, hogy hosszabb ideig elhúzódik, nem lesz olyan dinamikus a gazdasági növekedés, de nem egy ilyen, nem tudom, mínusz 5-10%-kal jellemezhető visszaesések lesznek a mélypontok során, hanem inkább görgetjük magunk előtt a problémákat, szépen lassan megoldjuk, átvágjuk ezeket a gordiuszi csomókat, és majd egyszer csak fellélegeznek a gazdaságok, és akkor lehet visszatérni a válság előtti növekedési pályára.
Beszéltünk itt Covidról, beszéltünk itt energiaválságról. Magyar átlagember mit tapasztal? Azt tapasztalja, hogy bemegy a boltba, minden nagyon drága. Ugye élelmiszerek egy év alatt 40%-kal emelkedtek, háztartási energiaárak, magyar a rezsi, az is sok esetben, hogyha valaki az átlagfogyasztó felett, akkor többszörösére emelkedett. Tehát egy óriási árdrágulással szembesülünk. Még év elején volt itt egy parlamenti választás, rengeteg pénzt osztott vissza a kormányzat. Nyárig még ez működött is, hogy nagyon sokat költöttek az emberek, és talán most van itt egy ilyen fordulat, hogy azt érezzük, hogy szegényebbek lettünk. Ha most csak Magyarországra koncentrálunk, akkor 2020, akkor vegyük a Covidot is ide, 2020 és a 2022 energiaválság, milyen következményei vannak, mennyire lesz ez hosszú, vagy rövid távú lefolyás?
Nagyon érdekes, hogy ez a mostani ársok, inflációs sok. Ez szintén, mint ahogy úgy összességében ez a válság, nagyon sok dologból eredeztethető. És itt valóban elhangzott néhány nagyon fontos tényező, de tényleg nagyon sokáig vissza lehetne pörgetni az időkerekét, mert egész egyszerűen onnan indulhatunk, hogy hogyan jutottunk el ideig, hogyan lett, vagy olyan alakult ki az, hogy az embereknek óriási mennyiségű pénz áll rendelkezésére. Ez már a választások előtt is megvolt. Az elmúlt évek során arról beszélhettünk, hogy kialakult Magyarországon egy olyan gazdaságpolitika, hogy most hibás vagy nem hibás, erről nem szeretnék beszélni, ezt valószínűleg majd 10-20 év múlva tudjuk megítélni érdemben. A mostani helyzetben azt tudjuk csak megállapítani, hogy igazándiból ez is részben hozzájárult ahhoz, hogy folyamatosan a felzárkózást kergetjük támogató monetáris politikával, tehát támogató jegybankkal, egy támogató költségvetési politikával, és nyilván ez gyakorlatilag addig, amíg nincsen semmiféle külső sok, ez úgy tűnt, hogy kézben tartható. Abban a pillanatban, amikor megérkezett egyfajta keresleti sok, ami ugye lényegében a Covid-válsággal megjött, nem lehetett a keresletet egész egyszerűen becsatornázni a piacra, nem tudtunk vásárolni. Ez a fajta óriási felhalmozott pénz, ez gyűlt a gazdaságban. Nyilván a jegybanknak is az volt annó a célja, hogy a legnagyobb problémákat elkerüljük, hogy befagyjon a hitelpiac, hogy valami hasonló alakuljon ki, mint 2008-9-ben. A kormánynak nyilván az volt a célja, hogy ne alakuljon ki ugyanaz, mint 2008-9-ben egy nagyon komoly munkaerőpiaci válság. Ezért munkaerőpiaci oldalról támogattak. Ez megint csak abban öltött testet, hogy egész egyszerűen gyűlt a pénz a gazdaságban. És ez a sok pénz, ez előbb-utóbb valahogy ki kell, hogy szabaduljon. Ennek egész egyszerűen egy leeresztő szelepje van, az infláció. És emlékezzünk vissza, hogyha valamiből sok van, akkor nyilván az elértéktelenedik. A pénznél az elértéktelenedés nem más, mint az infláció. Tehát, hogyha óriási mennyiségű pénzt teremt a költségvetési politika révén a monetáris politika, meg önmagában a jegybank is, mert támogatni szeretné a gazdaságot, akkor ebből kialakulhat egy olyan helyzet, hogy sok kicsi sokra megy alapon, egész egyszerűen eljutunk egy olyan időszakra, amikor már ez egy inflációs problémát generál, amivel önmagában nem lenne akkora gond, mert lehetne kezelni. Csak erre beesett egy energiaválság, beesett egy ilyen szankciós környezet, ahol egész egyszerűen igazodni kell az új szűk energiakínálathoz, és hát gyakorlatilag nincs, mert elkezdett fölfelé menni mindennek az ára, és ez így már, ez a fajta gazdaságpolitika, plusz a külső sokkok, ezek együtt lényegében elérték azt, hogy ma jelen pillanatban leginkább az élelmiszeripar szenvedi meg ezeket. Miért? Mert egész egyszerűen ott van a leggyengébb termelékenység. Nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy össze akarjuk hasonlítani Nyugat-Európával a magyar képet, azt kell mondjuk, hogy míg Nyugat-Európában adott egységnyi kibocsátást az élelmiszeriparban meg tudnak tenni mondjuk X input felhasználásával, ebben értek tőkét, munkát, eszközt, bármit, Magyarországon ez kétszer annyi kell, de lehet, hogy 2,5-szer. Egész egyszerűen nem termel olyan hatékonyan a magyar élelmiszeripar, a magyar agrárium. És amikor olyan sokkokkal szembesülünk, ami nem sok mindent befolyásol, csak a munkaerőköltséget, az energiaköltséget, meg éppen mindenféle alapanyag költségét. De most, hogyha mind a három drágább, és egyikben sem tudunk olyan hatékonyan működni, mert sokkal többet kell felhasználni ezekből, mint mondjuk a nyugat-európai cégeknek, hogy ugyanannyi terméket előállítsunk, akkor nyilvánvalóan nálunk egy sokkal magasabb árkörnyezet fog kialakulni, mert egész ezen áthárítják a vállalatok. Csak egy példa, az agráriumban az úgynevezett felhasználói költségek növekedése, a termelői árindex, körülbelül most, ha jól emlékszem, a belpiacra történő termelésnél a legfrissebb statisztika 67%-os áremelkedést mutat. Ehhez képest a 40-45%-os élelmiszerinfláció még kedvezőnek is mondható. Tehát látszik, hogy van még a csőben nyomás. Óriási költségsokkokkal szembesülnek az élelmiszeripari vállalatok, és ezt nyilván egész egyszerűen nem lehet már lenyelni, tovább kell hárítani a fogyasztókra. És akkor itt jön be a képbe megint az, hogy mit szoktunk meg az elmúlt években. Hát volt pénz. Az emberek mentek, vásároltak, volt megtakarítás, volt mit felélni. Magyarul egy vállalat ilyenkor nyilván eldönteti, hogy hogyan lehet megőrizni a saját fizetőképességét, leépítek, költséget csökkentek, vagy esetleg árat emelek. Nyilván árat emelni egyszerűbb lenne egy olyan környezetben, ahol van kereslet még, ahol van bőven pénz, mert akkor majd úgyis kifizetik szépen a fogyasztók, és ezt egészen addig lehet csinálni, amíg meg nem jön egy törés. És valószínűleg ez a töréspont ez most érkezett el, amikor azt látjuk, hogy a bérek már nem követik le egész egyszerűen az általános infláció ütemét, tehát negatív a reálbér, és az emberek most már visszafogják a fogyasztásukat, és ennek egy adekvát példája a legfrissebb kiskereskedelmi statisztika, amelyből az látszik, hogy éves alapon az élelmiszer üzletek forgalma, ha jól emlékszem, 6%-kal esett vissza. Ilyenre ember emlékezet óta nem volt szerintem példa, az emberek egész egyszerűen drasztikusan meghúzták a nadrágszíjat, és kevesebb élelmiszert fogyasztanak.
Ez az árát jelenti? Ez azt jelenti, hogy alkalmazkodtak más termékek, olcsóbb termékek, vagy pedig volumenben is kevesebbet?
Ez már volumenben is kevesebbet jelent. Szerencsére nem úgy, mint az amerikai statisztikák, a magyar statisztika volumenben nézi, hogy az amerikai adatok mindig becsapósak, ott jellemzően egy értékadatot mutatnak, tehát ott még figyelnünk kell arra is, hogy mi történt az árakkal. A KSH ezzel szemben volumenben mért, tehát hogyha valami 6%-os visszaesést mutat, az azt jelenti, hogy 6%-kal kevesebb árut vettünk le a polcról, tehát nem az árban történt egy változás, hanem egész egyszerűen kevesebbet vásárolnak a fogyasztók. És tényleg, hogyha belegondolunk, ha tele akarjuk rakni a bevásárlókocsit, akkor sokkal magasabb összegnél tart majd a végszámlánk, vagyis általában az embereknek nagyjából ugyanannyi a költségkeretük egy-egy bevásárlásra, ami történik, jóval kevesebb áru kerül a nap végén, vagy a bevásárlás végén a kosárba, és ezt már mutatja a statisztika.
Most jutottunk el oda, hogy kimutatható a statisztikába. Mire számítasz? Tehát ez a január, február, március, ugye sokan azt mondják, hogy megérkeznek a magas rezsiszámlák, tovább emelkednek az árak, ugye most már ilyen 20-25% körül inflációra számítunk, a fizetések már nem követik le az inflációt. Január, február, márciusra már csúnyabb számokat fogunk látni?
Én azt gondolom, hogy igen, befelé megyünk az erdőbe. A jelen pillanatban így lehetne talán a legszebben megfogalmazni, mert hogy valóban most érzi a lakosság azt a fajta összetett sokkot, amit eddig csak hallott, de tényleg most már megjöttek a magasabb számlák, most megyünk bele a legnehezebb téli időszakokba. Nagyon sokan még mindig nem feltétlenül váltottak át úgy az energiaszolgáltatónál a számlázásban, hogy ne legyenek ilyen csúcspontok a fizetésükben, tehát a számla fizetésben. Nagyon sok esetben, nagyon sok háztartás most találkozik ezekkel a hatalmas számlákkal, és igenis most jön rá arra, hogy már bizony nem elég annyi mindenre a fizetése, mint amennyire elég volt. És persze évközben azért voltak bérrendezések, és hallottuk a pozitív híreket. De nyilván ez nem mindenkire vonatkozik. Tehát egy-egy multicég például könnyebben meg tudta ezeket tenni, mert ők alapvetően eurós bérköltségkeretben gondolkoznak. És hát pehünkre, illetve nyilván ebben az esetben szerencsére, egy 15%-os forint leértékelődés, egy forint gyengülés, az azt jelenti, hogy euróban bár nem változott a költségkerete az adott multicégnek, de 15%-os talált mozgástér az van, mert annyit gyengült a forint, tehát forintban lehet bért emelni. Hogy mi lesz 2023-ban, itt 2023 elején, ezért nehéz megmondani, még egyszer a cégek nem fognak számítani egy 15%-os forint gyengülésre. Én azt gondolom, hogy ez nem reális kép. Minden mellett persze a munkáltatónak azt is figyelembe kell venni, hogy minden más költsége nő. Ők is most kötik meg az új szerződéseket a villamos áramszolgáltatókkal, jellemzően januártól ott is jóval magasabbak lesznek a számlák. Tehát nem csak a lakosság számlái nőnek, de a vállalatok is. Nekik ezt valahogy bele kell kalkulálni. És végén, a nap végén ki kell jönni a mateknak, hogy a sok költség mellé el kell adni a termékeit, a szolgáltatásait, és ebből jó esetben profitot kéne csinálni. Na de hogyha közben a reálbérek zsugorodnak, mert a korábbi áremelkedések már megeszik egész egyszerűen a bérnövekedést, akkor jön az, hogy egy recesszióban már nem tudnak árat emelni, valahogy máshogy kell alkalmazkodni. Vagy a béremelés lesz kisebb, ezzel pörgetünk még egyet a recessziós keréken, hiszen még nagyobb lehet a reálbér zsugorodása, vagy elindul egyfajta munkaerőpiaci alkalmazkodás. Elbocsátások jönnek, ezzel megint csak a recessziót pörgetjük nyilván hosszabb távon. Vagy azt mondja a vállalat, hogy oké, talán átmeneti ez a sok válság, a sok hatás, és akkor majd jövedelmezőségből lenyírbálunk, és megpróbálunk túlélni. Csak hát az elmúlt 3 év alatt azért nagyon hát kellemetlen hatások érték a vállalatokat, lecsökkentek a tartalékok ebből a szempontból. Úgyhogy nehéz jó megoldást találni, és bárhogy is döntenek a vállalatok, azt azért látni kell, hogy valahol ez egy negatív hatás lesz. Tehát mondom, vagy a munkanélküliség fog emelkedni, vagy a bérnövekedés nem lesz olyan dinamikus itt az év elején, vagy esetleg, hogyha valahonnan költségeket kell fogni, akkor egész egyszerűen az lesz, hogy nincsen beruházás, nincsen fejlesztés, nincsen innováció. Ez megint csak a gazdaság fejlődését fékezi. Tehát akárhogy is nézzük, itt ez a fajta gazdasági fékeződés, ez valójában még csak most jön. A negyedik negyedévben, az első negyedévben. Hát a legnagyobb probléma pedig az, hogy mi itt erről beszélgetünk december elején, és majd erről a statisztikát február-márciusban látjuk. Jó esetben majd a február-márciusi statisztikákban, amikor majd elsápadunk, hogy mennyire rossz lehetett a negyedik negyedév, talán már látjuk a fényt az alagút végén, talán már látjuk, hogy hogyan tud alkalmazkodni a gazdaság ehhez az új megváltozott környezethez, és már talán elindulunk kifelé ebből a fajta válságból.
Azt prognosztizált, hogy ez egy rövidebb, tehát 2008-hoz képest mindenképpen egy rövidebb lefolyású krízis lehet. Attól függ az egész, hogy hogyan alkalmazkodnak a cégek, hogyan alkalmazkodik az állam.
Ugye így
az
államról
még nem is beszéltünk. Ugye 2010 után, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni azt a gazdaságpolitikát, akkor az történt, hogy 2004-es uniós csatlakozásunk követően az első komolyabb pénzek, az uniós támogatások, ez a 2007-13-as program volt, a nagy része 2010 után érkezett meg. Surányi György mondta azt, hogy az uniós támogatásoknak köszönhetően minden évben kaptunk egy marsal segélyt. Az a kérdés igazából, hogy mennyire jól használtuk fel ezeket a forrásokat. Korábban már említetted, hogy egy túlfűtött gazdasági modell alakult ki. Talán te mondtad egyszer, hogy megyünk lefelé a lejtőn, de még akkor is nyomjuk a gázt.
Igen, valóban volt egy ilyen jellegű érzése az embernek, amikor azt láttuk, hogy 4-4,5%-kal bővül a gazdaság alapvetően, de pont azért lehet, hogy még volt az 5-6% is, de pont azért, mert még toltuk a szekeret. Most ha elvettünk volna némi támogatást, esetleg a költségvetés a szigorúbb lett volna, adósságcsökkentéssel foglalkozunk többet, akkor lehet, hogy nem 5-6% a növekedés, csak 3-4, akkor is zajlik egy felzárkózás, de pont inkább egy válságállóbb országot építünk, mert ha baj van, van honnan hozzányúlni a tartalékokhoz, mert van tartalékunk.
Most mi tücskök voltunk?
Én azt gondolom, hogy inkább itt nagyon sok éven keresztül ment a zenélés, de nyilvánvalóan ez egy gazdaságpolitikai értékválasztás kérdése, és amíg nem jön egy olyan sok, ami az egészet felülírja, addig úgy tűnik, hogy működik a rendszer. Nos, ez a 2020 utáni időszak, ez egy olyan sok halmaz volt, amiből kiderült, hogy azért ezt nem lehet büntetlenül nagyon sokáig csinálni, mert tényleg egy év alatt elpattant az államadósságrátánk. És félreértés ne essék, én nem azt mondom, hogyha nem 60%-ról indul mondjuk, vagy 63-ról az államadósságrátánk, hanem 58-ról, vagy 50-ről, akkor sokkal jobb helyzetben lennénk. Nyilvánvalóan nem. De mondjuk lehet, hogy egy olyan helyzetben mondjuk nem kellene azon aggódnunk, hogy itt a hitelminősítők dobálóznak azzal, hogy majd minket negatívba vágnak, hogyha nem jön uniós forrás, mert nagyon függ attól a magyar gazdaság. Nyilván, hogyha ez nem lenne akkora akut probléma, mert 3-4-5 besorolással a bóvli kategória fölött lennénk, hát akkor dobálózzanak, nem fognak a befektetők se ettől megijedni. Most azért, amikor ott vagyunk kettő ilyen vonalkával itt a vízvonal felett, azért nem olyan fickos az a mozgás. Tehát azért ott óvatosan kell bánni a dolgokkal, és a befektetők, a nemzetközi befektetők nagyon figyelik ezeket. És ha egyszerűen indul egy tőkekivonás, már most láttuk, hogy mi történik a forinttal, ahol ott ez inkább egyfajta spekulatív, és nem egy hosszú távú tőkekivonás volt. Sokkal rosszabb is lehet a helyzet. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, nem gondolom, hogy ilyen irányba haladunk, de nyilván nagyon sok olyan beavatkozási pont van, ahol lehetett volna egy picit másképp csinálni a dolgokat, és lehet, hogy egy-két helyzetet most könnyebb lenne megoldani, de jelen pillanatban ebben a helyzetben vagyunk, ezt kell a gazdaságpolitikának kezelnie, erre kell megoldást találnia akár a pénzügyminisztériumnak, akár a Magyar Nemzeti Banknak, vagy a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak, A helyzet nem egyszerű, és én azt gondolom, hogy nem is lesz egyszerűbb a következő időszakban, mert hogy nincsenek olyan mértékű tartalékok, amelyekből most bőven lehetne dolgozni, de azért mondom, más nyugat-európai országok sincsenek azért sokkal jobb helyzetben, ott annyi, hogy az ő megítélésük azért sokkal kedvezőbb a nemzetközi környezetben. De azért itt egy dolgot még hozzáfűznék, mielőtt nagyon negatívba fordulunk, azért nézzük meg a működő tőkeberuházások alakulását az elmúlt csak 2 évben. Mert nagyon sokszor mi közgazdászok elmondjuk, hogy elméleti síkon, mik azok, amik esetleg problémásak lehettek, vagy lehetnének a közeljövőben, ettől függetlenül a külföldi működőtéke továbbra is áramlik Magyarországra. Jönnek a dél-koreai befektetők, jönnek a kínai befektetők, jönnek a németek, jönnek az osztrákok, és folyamatosan bővítik a gyáraikat, hoznak új beruházásokat, zöldmezős beruházásokat. Tehát egészen addig, amíg a gazdaságpolitika azt látja visszaigazolva, hogy a tényleges pénzáramlás az alapvetően működik, és jön a pénz, és működik a gazdaság, addig nyilván ez a fajta elméleti károgás, ez csak zajként tekinthető, és alapvetően azért nagyon nem tartunk még ott, mint bármelyik dél-amerikai ország. Nyilván vannak arra utaló jelek, hogy lehetett volna jobban gazdálkodni, de azért ennyire talán még nem súlyos a helyzet.
Ha a károgás alapjait megnézzük, ugye van egyrészt egy 13%-os alapkamatunk, ami azt jelenti, hogy magyar államadósságot ilyen ár mellett lehet csak megújítani. Van egy nagyon gyenge forint árfolyamunk, ami nagyon instabil, 400 fölötti árfolyammal. Emellett üres az államkassa, hogyha szabad így fogalmazni. A másik oldalról pedig van egy bizonytalan uniós megállapodásunk, hogy jön-e uniós pénz. Ezek közül melyik a legnehezebb, vagy melyik a legneccesebb szerintem?
A hosszú távú gazdasági növekedés, vagy egy fenntartó gazdasági növekedési pályából kiindulva, szerintem az uniós forrás egy kulcskérdés. Mert hogyha az van, akkor nagyon sok probléma elhárul. Ha jönnek az uniós források, akkor abból lehet beruházásokat végrehajtani, az pörgeti a gazdaságot önmagában. Arról nem is beszél, hogy ezzel a költségvetéstől veszünk el terheket, tehát nem saját zsebből kell ezeket teljes egészében finanszírozni, hanem ezt képes gyakorlatilag az állam megtenni minimális önrésszel. Arról nem is beszélve, hogy ha jön be az euró a gazdaságba, tehát fizikailag jön euró a gazdaságba, több jön be a devizából, mint amennyi kimegy, az alapvetően erősíti strukturálisan a forint árfolyamát. Tehát innentől kezdve nagyon sok minden befolyásol ez a tényező. Nyilván enélkül is el lehet működtetni egy gazdaságot, de alapvetően nem ez volt az elmúlt évek gazdasági modellje. Innentől kezdve azért ez nagyon éles váltás lenne. Államkassa szempontjából azért az fontos megjegyezni, hogy üresnek azért nem üres az államkassa. Tehát folyamatosan jönnek a bevételek, nyilván részben a magas infláció miatt is, részben a külön adók miatt, és ami a legfontosabb dolog, és ezt fontos leszögeznünk, egészen addig semmilyen problémáról nem beszélhetünk, amíg az államadósságkezelő központ, amíg Magyarország képes nemzetközi piacokról bevonni pénzeket. Márpedig folyamatosan azt látjuk, hogy amikor az államadósságkezelő központ akár euróban, akár japán jenben, akár nem tudom, kínai yuanban kijön a piacra és forrás szeretne fölvenni, többszörös túljegyzéssel rohamozzák meg lényegében a befektetők ezeket a papírokat. Tehát egyenes szó nincsen arról, hogy bármiféle gond lenne. Hiány van az államkasszában? Van. De az elmúlt 30 évben is volt, sőt, voltak sokkal rosszabb, nehezebb időszakok is. És innentől kezdve, addig, amíg ezt a folyóhiányt tudjuk fedezni, addig, amíg képes az államadósságkezelő központ mindenféle gond nélkül forrást bevonni, addig én azt gondolom, hogy nincsen semmiféle olyan akut probléma, amit ne lehetne megoldani.
2008-ban az volt a gond, hogy senki nem akart magyar államkötvényt lejegyezni, akkor kellett az IMF-höz fordulni, akkor azt mondod, hogy jelenleg ilyen szenárió nincs.
Én azt gondolom, hogy ilyen szenárió nincsen, hogyha megnézzük akár azt, hogy 2008-9-es időszakban hogyan állt a külső adósság állománya a magyar gazdaságnak, nem csak az államadóság összességében, ehhez képest sokkal jobb a helyzet jelen pillanatban. Ha megnézzük azt, hogy milyen alapvetően a gazdasági kilátás, a hosszú távú kilátás, sokkal stabilabbak most a kilátások. Ha megnézzük, hogy mennyire függött az adott ország az eurótól, önmagától, mennyire volt magas a deviza adósságunk, 2008-9-ben drasztikus problémákat okozott, manapság ezzel nincsen probléma. Tehát nagyon-nagyon sok olyan változás történt itt a gépház alatt az elmúlt 10-15 évben, amit alapvetően egy átlagos ember nem nagyon érez meg. De a bankrendszert azt nagyon erősen szabályozták, nagyon odafigyelt a jegybank, hogy ne alakulhasson ki még egyszer ilyen fajta hitelprobléma, devizahitelprobléma, hogyha bármiféle ilyen gond felüt a fejét, mint amit manapság látunk, akkor abból ne legyen már gond, hogy, elszáll a forint árfolyama. Tehát nagyon sok olyan alaptényező vagy alapvető tényező változott a 8-9-es időszakhoz képest 2020-ra, ami miatt én azt gondolom, hogy a befektetők sokkal pozitívan ítélik meg Magyarországot, még akkor is, hogyha vannak problémák, még akkor is, hogyha látják a zajt, látják a negatív híreket, de ez nem jelenti azt, hogy nagyon félnének. Én jó magam, nem olyan rég jártam kint Londonban, beszéltem londoni befektetőkkel. És alapvetően az volt a visszajelzés, hogy nyilván ők is sokkal jobban szeretnék, vagy nyugodtabban aludnának, hogyha azt látnák, hogy a magyar gazdaság tartósan jó irányba halad az Európai Uniós tárgyalások révén. Ez egy nagy negatív kockázat, de még hogyha ettől is tekintünk, azt mondják, hogy alapvetően azért nincsen olyan komoly strukturális probléma a magyar gazdasággal. Bíznak a gazdaságban, bíznak abban, hogy tudják kezelni az inflációt, tudják kezelni az államadósságot, hogy arra számítanak, hogy előbb-utóbb visszajönnek majd ezek a kamatok, lecsökkennek a hozamok, abból pedig lehet majd pénzt csinálni. Ha gyenge a forint, akkor most érdemes megvásárolni. Az erősödő forint mellett nagyon sok profitot lehet realizálni. Tehát azért alapvetően a befektetők most inkább egy ilyen kezdődő pozitív sztorira kezdenek ráülni, és azt mondják, hogy nincsen jelenleg akkora probléma, amit ne lehetne megoldani. Nyilván mindent el is lehet rontani, persze, de meg is lehet javítani. És most a befektetők inkább abba az irányba hajlanak, hogy arra fogadnak, hogy sikerül mindezeket a problémákat megoldani. Úgyhogy legyünk mi is optimisták, szerintem nem lesz ezzel gond. Tehát itt az IMF hitel, meg ilyen jellegű probléma a fasorban nincsen, tehát szerencsére nem kell ilyenekről beszélni. Sokkal stabilabb a gazdaság állapota, mind összességében gazdaságilag, mind pénzügyileg, mind pedig összességében nemzetközi megítélésében, hogyha a pénzáramlásokat figyeljük.
Egyébként mire számít az, hogy lesz megállapodás az uniós pénzekről?
Akkor halljuk a híreket az uniós megállapodással kapcsolatban, akkor nagyon-nagyon leegyszerűsítve azzal találkozunk, mint egy villanykapcsoló. 0-1, vagy jön, vagy nem jön. A helyzet nem ennyire egyszerű. Az Európai Unió ebben az új 2020 utáni időszakban, hogy akkor fogadták el magát a jogállamisági keretrendszert is, amelynek keretében ugye elindították Magyarországgal szemben az eljárást. Tehát, hogy ez egy teljesen új szemlélet az Európai Uniós forrás kiosztásban. Ez nem Magyarország ellen szól, ez az egész EU védelmében van. És minden egyes országra vonatkozik. Minden évben az Európai Bizottság kiad egy országjelentést, amiben leírja, hogy hogyan áll az adott gazdaság állapota, hogyan áll a konvergenciával, és egyébként milyen ajánlások vannak, amelyek segíthetnék ezt a fajta konvergenciát. Társadalompolitikai kérdésekre reflektál. Nyugdíjrendszer fenntarthatósága, oktatási kérdés, zöld politika. Nagyon-nagyon sok beavatkozási pontot minden egyes ország esetében meghatároz. Ezt minden egyes évben kiadja az Európai Bizottság, és elnézést kérek, hogy ilyen vulgáris leszek, de mindenki nagy ívből tojik rá. Tehát egy ország sem foglalkozik ezekkel. Ezt mondta meg az Európai Unió, és mondta azt, hogy innentől kezdve, hogyha ez olyan mértékű válik ez a fajta ignorálás, akkor el lehet indítani ezt a jogállamisági kérdést, mert nem úgy használják fel a forrásokat a tagországok, ahogy egyébként annak célja lenne. És Magyarország gyakorlatilag kiúszta a gyufát ebből a szempontból, mi lettünk az elsők, akik ezt elindították, de a lényeg, hogy mindenkinek feltételekhez van kötve a forrása, akár a helyettesítési alapból le tudjon hívni pénzeket, akár a kohéziós alapból. Ebből a szempontból most annyi történik, hogy Magyarországot belökték a kirakatba, és most mi táncolunk ott, mindenki más ugyanezt csinálja, csak éppen a függöny mögött. Mert javítani kell bizonyos mutatókon, javítani kell a társadalmi problémákon ahhoz, hogy európai szinten jól működjön minden, és az eurozóna végre eurozónaként tudjon, egy közös gazdasági térként tudjon működni. Vannak országspecifikus ajánlások, amit egyébként minden országnak be kell tartania, például ott van Lengyelország. Ellenük nincsen jogállamisági eljárás indítva. De ők ugyanezzel szembesülnek. Nem teljesítenek bizonyos kritériumokat, egész egyszerűen nem megy az uniós forrás. Pont. És ez minden egyes ország esetében, ez akár Németország esetében is ugyanígy tudna működni. Minden pénz áramlás egész egyszerűen feltételhez van kötve, és Magyarország még akkor is, hogyha most megkapja a zöld lámpát, megállapodik mindenben az Európai Uniós vezetőkkel, még akkor is, itt ez egy hosszú távú munka. Itt a következő években is le kell tenni az asztalra azokat a fontos főbb változásokat, amelyek miatt vagy amelyekből következően Magyarországon is felhasználhatja ezeket az uniós forrásokat.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A Szabad Európa podcastjának a vendége Virovácz Péter, az ING vezető elemzője volt.